négyzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A választás tétje óriási, mert az ország békéjére, biztonságára és fejlődésére a polgári kormány jelenti a garanciát, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Kecskeméten. Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának kecskeméti fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón felidézte. 4 évvel ezelőtt kezdődött az orosz-ukrán háború. Mint mondta, az évek óta tartó vérontás semmilyen eredményt nem hozott. Ugyanakkor Európa szenvedte meg leginkább a konfliktust, hiszen a gazdasági növekedés, az energiaárak és az infláció terén is komoly károkat okozott. Hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is a béke mellett áll, és nem küld sem fegyvereket, sem katonákat Ukrajnába. Az Európai Unió bírósága azzal, hogy figyelmen kívül hagyja vagy relativizálja a nemzeti identitás és a szubszidiaritás fogalmait a saját joggyakorlatában, valamint semmibe veszi a nemzeti alkotmányokat és a nemzeti alkotmány identitását, alkotmányos puccsra készül, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter pénteken a Matthias Corvinus Kollégium konferenciáján. Bóka János a Bíróságok Európa értékkonfliktusainak élvonalában című rendezvényen arról beszélt. Az Európai Unió bírósága egyre aktívabbá válik azokban a kérdésekben, amelyek az európai értékekhez, alapvető társadalmi kérdésekhez kapcsolódnak. Ezzel rendszeresen túllépi a szerepét és a funkcióját, és igyekszik befolyásolni a döntéseket az Európai Unió jövőjéről. A miniszter szerint ezt azért tudja megtenni, mert a hatalmi ágak szétválasztása valójában nem létezik az Unióban, és az intézményi egyensúly elve sincs eléggé kifejlesztve a joggyakorlatban annak érdekében, hogy megőrizze a hatalmi ágak közötti hatásköröket, valamint az EU és a tagállamok közötti hatásköröket. A Magyar-Szerb Üzleti Fórumon 47 hazai cég képviselteti magát, és összesen több mint 150 vállalat közé egyeztetésre fog sor kerülni a helyi partnerekkel, ami tanúsítja, hogy a két ország közötti együttműködéssel mindkét fél jól jár, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Magyar-Szerb Üzleti Fórum megnyitóján tudatta. Mára így eljutottunk oda, hogy a magyar gazdaság teljesítményének növelése, a magyar külgazdasági teljesítmény növelése és a magyar export teljesítmény növelése nem lenne lehetséges a Szerbiával való szoros együttműködés nélkül. Vonzó mozgásformát kell kínálni a fiataloknak napjainkban, hogy többet mozogjanak, mondta az Aktív Magyarországért felelős államtitkár a Veresegyházi Gördeszkapája átadási ünnepségén. Révész Máriusz elmondta, a gördeszkapája 102 millió forintból valósult meg. Ehhez az államtitkárság 50 millió forint támogatást adott, a fennmaradó 52 millió forintot a város önkormányzata tette hozzá. Az államtitkárságnak az a feladata, hogy megmozgassa az embereket és próbáljon tenni valamit annak érdekében, hogy mindenki többet mozogjon, ezért nagyon sok fejlesztést támogatnak, hangsúlyozta. A magyar sport stratégiai nemzeti ügy. A sportpetícióval ki kell állni érte, hívta fel a figyelmet Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt azt írta, a magyar sport ügye nem lehet vita tárgya. Az elmúlt években sportolóink fantasztikus sikereket értek el. Ezen eredmények mögött tudatos építkezés, stabil támogatási rendszer és kiszámítható háttér áll, mondta. Nyitrai Zsolt felhívta arra a figyelmet, vannak, akik szerint túl sok jut a sportra, és megszüntetnék a jól működő sporttámogatási rendszert. Ez sportegyesületek ezreit sodorná veszélybe, ellehetetleníteni az utánpótlás nevelést, bezárásokat és súlyos terheket hozna a családoknak. a magyar sport stratégiai nemzeti ügy, ezért csatlakozom a sportpetícióhoz, írta. Kérem, töltse ki a petíciót a www.nemzetisport.hu/sportpetíció oldalán, és álljunk ki együtt a magyar sportért. Olvasható Nyitrai Zsolt bejegyzésében. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet napközben 11 és 17 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrség tavalyi eredményeiről lesz szó. Sikeres évet zárt az Országos Polgárőr Szövetség, valamint annak borsodi szervezete is, ahol a polgárőrök több mint 1 millió órát teljesítettek szolgálatban. Rendezvényeket biztosítottak, forgalmat irányítottak és rendszeresen járőröztek a településeken, miközben a társszervek és az önkormányzatok munkáját is segítették. A lakosság számíthatott rájuk a mindennapokban is. A téli időszakban bevásároltak, fát vágtak, és folyamatos támogatást nyújtottak az időseknek és rászorulóknak. A részletekről dr. Szemán Ákos, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrszövetség elnöke adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Szerintem nagyszerű évünk volt. Ezt érdekes módon minden éven megállapítjuk, hogy a korábbi az nagyszerű volt, de valószínű azért, mert ezt így is gondoljuk, és így is volt, hiszen rengeteg feladatot sikerült elvégezni 2025-ben is. Hagyományosan azt a szolgálati óraszámot, amelyet a vármegyei polgárőrök biztosítani szoktak a vármegye lakossága irányába, az durván 1 millió szolgálati óra a vármegyében, azt 2025-ben is sikerült teljesítenünk, és hát volt egy speciális célunk is, a drog megelőzés, a gyermekvédelem terén, és ebben a projektben az egyesületeink közül 72 egyesület úgy is részt vett, hogy kifejezetten külön programokat szervezett, ezt az Országos Polgárőr Szövetség külön honorálta is számukra, és azt azért fontos elmondani, hogy azt a fajta egyesületi létszámot, amely a korábbiakban is jellemző volt, ez a mintegy 200 egyesület, azért azt továbbra is tartjuk. Nagyszerű az az elképzelés is, hogy azért 200 egyesület a Vármegye 358 településéből azért jelen van. Ez mintegy 6500 polgárőrt jelent, és ha nézegetjük a Vármegye lakosság számát, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a vármegye lakosainak több mint 1%-a polgárőr. Ebben a tekintetben országos szinten is elől járunk, és hát általában hozzuk is az országos átlagot, vagy legtöbbször felfelé húzzuk. Mindig vannak hagyományos feladatok, amelyeket ellátnak a polgárőrök. Nyilván, amit az emberek is legtöbbször látnak, az a közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, vagy esetleg, ha baleset helyszínére leghamarabb érnek oda, esetleg iskolák környékén, amikor a tanévkezdés van, a jelzőri tevékenység. Tehát ezekbe úgy általában elől járunk, és a szolgálati óráink nagy részét is ezt teszi ki. De természetesen az, hogy kifejezetten odafigyeltek a kollégák, odafigyeltünk az előző évben, és nyilván ezt a jövőben is így tervezzük a drogmegelőzésre, azt azért érdemes kiemelni. És hát azért volt 2025-ben is több olyan helyzet, hogy eltűnt személy keresésében kellett helytállni, polgárőrtársaink ezt is vállalták, oda mentek, segítettek. Nagyon jó együttműködésünk van a katasztrófavédelemmel, a katasztrófavédelmi gyakorlatokon is részt veszünk, úgy, mint akik rendészeti feladatokban járnak el, úgy számít ránk akár a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, akár a Megyei Tűzoltószövetség, mint együttműködő partnerre. De szerveztünk közlekedésbiztonsági versenyt, részt vettünk balesetmegelőzés terén is, előadásokkal, illetve programokkal, és hát természetesen legtöbbször sokan a polgárőrökkel nem feltétlenül mindig csak a közterületeken találkoznak, hanem a rendezvények biztosításában is. Számos rendezvényen voltak jelen polgárőreink, de hát ezt nyilván azok a honfitársaink, akik találkoztak velük, és esetleg segítették nekik a parkolásukat, vagy a jelenlétükkel biztosították azt, hogy probléma azon a rendezvényen ne történjen, azok nyilván látták, tudták, és esetleg ezzel kapcsolatban is nyugodtabban vettek részt azon az alkalmon. Ezt többen meg is jegyzik egyébként, akár településvezetők, politikai szereplők is, hogy ez annyira megszokottá vált. Tehát 35 éves idén az Országos Polgárőr Szövetség, és nyilván a Vármegyei Mozgalom is, és hát ez alatt a 35 év alatt a mindennapjaink részévé vált az, hogy látunk polgárőröket, hogy a rendőrség első számú stratégiai partnere, ha közbiztonságról van szó, az a polgárőrség. Hiszen számos közös szolgálat is van, tehát egyeztetések zajlanak a rendőrséggel, és a rendőrség több alkalommal kéri is, hogyha tud a polgárőrség, akkor vegyen részt a szolgálatban, kísérje el a rendőröket, és ez egyébként fordítva is így van, tehát számos alkalommal fordult elő, hogy amikor a polgárőr kocsiból rendőr szállt ki, akkor esetleg megdöbbent az elkövető, aki úgy gondolta, hogy ó, hát a polgárőrök most mit csinálnak velem, de amikor rendőr szállt ki a kocsiból, akkor a mosolya az rögtön kicsit visszább hagyott, tehát lehet számítani sokszor arra, hogy az együttműködésünk keretein belül nem csak polgárőr száll ki a polgárőr autóból, hanem rendőr is, és akkor nyilván ő már mindazzal az intézkedési bázissal, ami neki rendelkezésre áll, azzal fel tud lépni a bűnelkövetővel szembe. Nyilván a polgárőrségnek a mozgástere szűkebb, hiszen mi elsősorban figyelünk, jelen vagyunk, észlelünk, jelzünk, de ha velünk van a rendőrjárőr is, akkor nyilván ő már egy másabb tekintetbe is fel tud lépni, tehát nem kell megvárni azt, hogy a rendőr odaérjen, ha velünk jött. De nem mindig van erre szükség. Egyébként, ha végig tekintünk a közbiztonság helyzetén, de mindenki csak gondoljon arra, hogy ő mikor kilép az utcára, akkor biztonságba érzi el magát. És azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteget javult, tegyük fel, ha már itt a 35 évet említettem, az elmúlt 35 évben rengeteget javult Magyarországon a közrend és a közbiztonság helyzete, tehát azt gondolom, hogy alapvetően az embereknek nincs mitől félniük. Biztonságos Magyarország, sőt a világ egyik legbiztonságosabb országa, és vannak, akik ki is emelik, több alkalommal olvashatjuk híradásokba is, amikor mondjuk zsidó honfitársaink megemlítik, hogy ők úgy gondolják, hogy számukra Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország, hiszen őket itt nem éri támadás. De nem éri támadás más sem, mert egy jó közbiztonsági rendszer van, a rendőrség odafigyel, térfigyelő kamerák működnek, az embereknek munkája van, a polgárőrség közreműködik, továbbra is azt az évi 10 millió szolgálati órát, amelyet országosan a polgárőrség biztosít ahhoz, hogy az ország biztonságosabb legyen, hogy ezt a közbiztonságot megőrizzük, azért az is egy, úgy gondolom, hogy egy fontos tényező, és ennek a 10%-át, illetve a polgárőrök 10%-át, a polgárőr egyesületek 10%-át továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye biztosítja. Ez számunkra büszkeség, hiszen amikor dr. Túrós András elnök úr meg szokta említeni, hogy a polgárőrség zászlós hajója az Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, akkor azért mégiscsak ez a mondat szokta a mi szívünket is melengetni. Polgárőröknek a legfontosabb feladata az volt, hogy azokkal a helyismeretekkel, amellyel lehet, hogy egy polgárőr, aki egy adott településen lakik, beszélget emberekkel, odafigyel bizonyos mozgásokra, esetleg odafigyel olyan mozgásokra is, amit a rendőrök javasoltak, hogy mit érdemes szem előtt tartani. Ezzel a helyismerettel, ezzel a specialitással, ami egy polgárőrnek a sajátja, hozzá tud tenni ahhoz, hogy bizonyos jelzéseket adjon a rendőrségnek. Hol látott gyanús kocsit, ami esetleg többször jön-megy? Hol lát esetleg olyan embereket, akikről azt feltételezi, hogy esetleg ők drogot árusítanak? Hol vesz olyan embereket, esetleg fiatalokat észre, akik nem úgy viselkednek, mint általában. Tehát látszik esetleg rajtuk, hogy valami probléma van. Talán amiatt, hogy feltételezi, hogy fogyasztottak valami olyat, amit helytelen volt fogyasztani. Tehát ezzel a helyismerettel tud segíteni a polgárőr a rendőrnek elsősorban, és hát természetesen észreveheti magában a járőrszolgálat alatt is, hogy valahol valami átadás történik, valahol valami gyanús jármű érkezik, és akkor rögtön jelezheti a rendőrségnek. Ha azon a településen térfigyelő kamerarendszer is van, akkor nyilván már az is lehet egy nyom visszakövethető, honnan jött, hova ment, több helyen megállt, ott, ahol megállt, ott esetleg észre lehetette venni, hogy valaki bódult állapotban jelenik meg. Tehát ezek sok összefüggéssel rendelkező információk, amelyek aztán végül segíthetik azt, hogy a rendőrség a terjesztőknek a nyomára bukkanjon, és olyan akciók történjenek, amelyeket egyébként a tévében vagy az interneten is többször a rendőrség közé tett, hogy milyen elfogásokat végzett, és hát azért az mindannyiunk érdeke, hogy a településeink a drogtól szabadok, tiszták legyenek. Ha ebbe valamit tudtunk segíteni információadással, akkor már megérte, hogy ezzel a programmal is foglalkoztunk 2025-ben. A legtöbb település, ahol jelen vagyunk, nem fertőzött. Tehát nem vesznek észre úgy a polgárőrtársak problémát, hogy ezt megemlíteni kellene. Tehát feltételezhetően, ahogy a mi meglátásunk ezt mutatja, a mi vármegyénk nem a legfertőzöttebbek közé tartozik, de nyilván, ha egy valaki is elkallódik emiatt, az is baj, tehát meg kell próbálnunk minden fiatalt megőrizni azért, hogy tiszta, egészséges, jó életet élhessen. szerintem általában kell vele foglalkozni. Nem gondolom azt, hogy mondjuk azon a településen, amelyet én vezetek, magasabb lenne ez az arány, mint máshol. Szerintem nincs nagy veszély, de azért, hogy ne is legyen, oda kell figyelnünk. Így mi is Taktaharkányban egy nagyon komoly térfigyelő kamerarendszert működtettünk, nagyon örülünk neki, hogy egyébként helyben van egy rendőrőrs, és hát az egyik alapító település a polgárőrség tekintetében Taktaharkány, tehát ahogy az országos mozgalom 35 éves, úgy a Taktaharkány is, így, mint az egyik legrégebbi, legstabilabb polgárőr egyesület, a mi polgárőrtársaink is odafigyelnek arra, hogy nagy probléma ne történjen. 4 új egyesületet vettünk fel 2025-ben, volt megszűnés is, illetve volt átalakulás is. Alakult meg tavaly úgy egyesület egy településen, ahol már volt, ezt az egyesületet egyébként most készülünk felvenni a szövetség tagjai sorába, hiszen a bejegyzési eljárások most vezettek végig, de például, ha Miskolcot nézzük, Miskolcon immár a Pingyomra 2 egyesület is felügyel, hiszen a helyőcsabai részben átalakulva odafigyel már Pingyomra, de Pingyomra egy korábban létrejött egyesület is odafigyelt. Ilyen átalakulásokat kell elképzelni, és azok az új egyesületek, amelyek létrejöttek, nyilván erősíteni fogják azokon a településeken is a vármegye közrendjét, közbiztonságát, ahol most már ők is részt vesznek, dolgoznak. Természetesen ilyenkor túl kell, hogy essenek egy oktatáson, meg kell, hogy szerezzék a polgárőrigazolványt, de hát ha ez megtörténik, akkor be tudnak állni ők is a sorba, fel tudják venni ők is a polgárőr formaruhát, természetesen pályázatok függvényébe vagy támogatás függvényébe járműhöz is juthatnak, és akkor egyre erősebb tud az ő közreműködésükkel is lenni az a közbiztonság, amelyet egyébként igyekszünk megőrizni a vármegyében. Egyébként, ha már itt a pályázatokról beszélek, a Nemzeti Együttműködési Alapnak nagyon várjuk az eredményét. Az az örömünk, hogy jó néhány egyesületünk, tehát az egyesületeinknek több mint a fele ezen részt vesz. Van a egyszerűsített Nemzeti Együttműködési Alapos pályázat, amely 400.000 forint automatikus támogatást jelent. Nagyon örülünk, hogy ezt a kormányzat létrehozta, hiszen itt ez nem a legnagyobb összegek közé tartozik, tehát nem milliókat lehet nyerni, de egy kisebb egyesületnek ez a 400.000 forint nagyon ideális, hiszen azt a támogatást, amelyet az Országos Polgárőrszövetség átutal a Vármegyei Polgárőrszövetségnek, mi pedig továbbutalunk az egyesületeknek. Ez a 400.000 forint plusz, amit mi tudunk adni, tegyük fel, 150-200.000 forint, már elégséges tud lenni, hogy alaphangon elműködjön egy egyesület, különösen, ha az adott önkormányzat is tud nekik valamit segíteni. Emellett pedig a kormányzat biztosítja az összevont vagy működési támogatásos pályázatot a Nemzeti Együttműködési Alap keretében, amelyen tavaly is szép számmal nyertek egyesületeink, ezek már nagyobb összegek, itt már nagyobb feladatot is lehet végezni, és hát az is boldogsággal töltött el minket, hogy miután a kormányzat megerősítette az Országos Polgárőrszövetség támogatását is, ezért a 2025-ös évben, és erre készülünk idén is, minden új egyesület, amelyik megalakul, 600.000 forintos induló támogatással tudjuk ellátni. Ezzel már nyilván fel tudnak ruházkodni, és el tudják kezdeni a feladataik ellátását. Ami pedig újabb jó hír, hogy megjelent a Magyar Falu programon belül a Falusi Civil Alapnak is a pályázati felhívása. Innen is biztatom polgárőr egyesületeinket, hogy vegyenek rajta részt, és igyekezzenek onnan is olyan eszközöket beszerezni, amelyre szükségük lehet. Eszközbeszerzésre is tudnak pályázni, ingatlan felújításra is tudnak pályázni, illetve új gépkocsinak a beszerzésére is. Ez nagyon jó hír, bár az egyesületeink nagy része rendelkezik gépkocsival, de ha lehetőség van arra, hogy újra cseréljék, vagy újabbra cseréljék, az mindig egy nagyon szép előrelépés. Amikor elmegyek egy-egy oktatásra, vagy egy-egy rendezvényre, akkor azt látom, hogy vannak fiatalok, tehát jönnek. Természetesen még az ifjú polgárőrök tekintetében is azt mondhatjuk, hogy van növekedés, de a 20 éves, 30 éves fiatal korosztály is érdeklődik a polgárőrség iránt, és jó néhányan jönnek és belépnek, Ez nagyon jó dolog, hiszen ők is fontosnak tartják, hogy azzal a társadalmi munkával, hiszen azért szögezzük le, hogy a polgárőrök ingyen, térítésmentesen végzik a munkájukat, tehát azzal a társadalmi munkával, amellyel ő részt vesz a közbiztonsági tevékenységben, azzal erősíteni tudja annak a környezetnek, annak a településnek, településrésznek a közbiztonságát, ahol ő erre néhány órát rászán az életéből. Nyilván vannak olyan polgárőrtársaink, legtöbbször ők a nyugdíjasok egyébként, akik jobban ráérnek, több időt tudnak a polgárőrszolgálatra szánni, és vannak, akik munka mellett vagy iskola mellett teszik ezt, de nagyon köszönjük mindenkinek a munkáját, hiszen akárki akármennyit tud erre tenni, azt mind arra szánja, hogy Magyarország, illetve az a település, ahol ő él, biztonságosabb, nyugodtabb legyen, békésebb. Ez nagyon fontos nekünk leszögezni, hiszen tudjuk jól, hogy mennyire fontos a béke. Magyarország a békeszigete, a településeinken nyugalom van, béke van, egyikünknek se hiányzik, hogy olyan problémákkal kelljen szembesülni, mint tegyük fel a szomszédos országunkban, ahol 4 éve zajlik a háború, és nem látjuk a végét, pedig már nagyon jó lenne, ha béke lenne ott is. A polgárőrség már szolgáltató polgárőrség is. Ezt a koronavírus idején kaptuk meg ezt a jelzőt, hiszen akkor is igyekeztünk odafigyelni azra a korosztályra, az idősekre, vagy a beteg, nehezen mozgó emberekre, akik akkor kiszolgáltatott helyzetben voltak. Most is nyilván, ahol leesik a hó, nagy hó van, jég van, nehéz közlekedni, szintén ennek a társadalmi rétegnek, az idősebb honfitársainknak, a betegséggel küzdő honfitársainknak különösen nehéz. És a települések nagy részén a polgárőrök beültek a kocsijukba, elkérték esetleg azt a listát, ha nem tudták maguktól, az önkormányzattól, hogy kikre kell jobban odafigyelni, és végigmentek, megnézték, hogyha tudták, hogy az az idősebb néni bácsi fával fűt, szénnel fűt, akkor figyelték, hogy füstöl-e a kéménye, figyelték, hogy el van-e seperve előtte a hó, esetleg volt, akinek be is segítettek, akár a hó elseprésébe, vagy a tűzifa felvágásába, illetve este figyelték, hogy világít-e nála a lámpa, tehát, hogy nincs-e olyan probléma, amikor be kell avatkozni. Mert ha látják, hogy nem füstöl a kémény, nem világít a lámpa, el sincs seperve a hó, akkor lehet, hogy valami probléma történt, akkor becsengettek, bekopogtattak, bementek, megkérdezték, hogy tudnak-e segíteni, és nem érkezett olyan információ, hogy bárkivel probléma lett volna, de nagyon fontos, hogy a polgárőrök odafigyeltek, odafigyelnek, mert mindenkire szükség van, mindenkire oda kell figyelnünk, mindenki számít, és ha a polgárőrség ebben tud segíteni, hogy szétnézzen, akkor ezzel is megtettük a magunkét. 2024 volt az illegális hulladék lerakó helyek felszámolásának éve, illetve felderítésének éve a polgárőrségben. De amikor van egy speciális témánk egy évben, az nem csak arra az évre vonatkozik, ahogy a drogmegelőzés, az ifjúságvédelem sem csak a 2025-ös évre vonatkozott, úgy a külterületekre való odafigyelés sem csak 2024-re vonatkozott. Tehát azóta is, ha a polgárőrség azt veszi észre külterületeken, hogy valaki illegális hulladékot helyezett el, akkor azt jelzi a megfelelő szervek felé, akár a hulladék radaron keresztül, akár az önkormányzatnak szól, vagy megfelelő információt oda eljuttatja, ahova kell. Ha valakinek gazdának a földjére tették, akkor nyilván a gazdának jelzi. És miután külterületeken mezőgazdasági termelés folyik, ezért jó néhány egyesületünk, mezőgazdasági a vármegye nagy része részt vesz a külterületeken a gabona növényeknek a megőrzésében, és azáltal, hogy külterületi szolgálatot lát el, és ha azt látják azok, akik esetleg nem ültették, csak aratni szeretnék a növényt, hogy ott mozgás van, akkor nyilván nem mennek oda, ezáltal is segíthetünk mi polgárőrök a termésnek a megőrzésében, és a települések jelentős részén ezt meg is tesszük.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőrség tavalyi eredményeiről volt szó. Szemán Ákost, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőr szövetség elnökét hallották. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa kinevezett 4 segédpüspököt a római egyházmegyébe. 8. nagybőjti elmélkedés. Tegyünk úgy, mint az angyalok, hogy Isten gondviselését közvetítsük. Szent Bernát, a realista, beleütközött a valóságba. 9. nagybőjti elmélkedés. 12. Pius pápa születésének 150. évfordulóján konferenciát rendeznek Rómában. Leó pápa kinevezett 4 segédpüspököt a római egyházmegyébe. Sparapani, Zenobbi, Carlevale és Valenti, Róma 4 új segédpüspöke. Mindannyian az egyházmegyei papságból kerülnek ki, akiket február 25-én nevezett ki 14. Leó pápa. A hírt Baldo Reina bíboros vikárius jelentette be szerdán délben a Szentszék sajtóirodája közleményének közzétételét követően. Ez egy olyan hír, amire már vártunk, és hálásak vagyunk, mert ők az egyházmegyénkhez tartozó 4 pap, akiket az egész papság és a hívek is tisztelnek, nyilatkozta a bíboros helynök. Szeretném megköszönni 4 testvérünknek, hogy készek az egyházat szolgálni, mindig a szolgálat lelkületében, hangsúlyozta Reina bíboros. Azt is bejelentette, hogy 14. Leó pápa május 2-án szombaton 17 órakor szenteli őket püspökké a lateráni Szent János Bazilikában. Stefano Sparapani 1956-ban született Rómában. Földmérői oklevelet szerzett, és az Opera Regina Apostolorum nevű egyházközségi katolikus társulatban tanult. Beiratkozott a Római Pápai Lateráni Egyetem filozófiai karára, majd belépett a Capranica kollégiumba, és tanulmányait erkölcsteológiai szakon folytatta a római Alfonz Akadémián. 1991-ben szentelték a római egyházmegye papjává. 1991 és 95 között káplán, majd 1995 és 2010 között plébánosként szolgált Corvialéban. 2010 óta a San Basilio templom plébánosa. 2015 óta a Capranica kollégium lelki vezetője, 2025 óta pedig Róma északi szektorának püspöki helynöke. A pápa a Bizenció címzetes székét adományozta neki. Alessandro Zenobbi 1969-ben született Rómában. A pápai római nagyszemináriumban tanult. 1996-ban szentelték pappá a Római Egyház megyében. 1996 és 2008 között káplánként, majd 2008 és 17 között a Szent Polikárpó templom plébániáján szolgált. 2017 óta a Santa Lucia templom plébánosa, 2025 óta pedig Róma nyugati szektorának püspöki vikáriusa. A pápa vikári címzetes székét adományozta neki. Andrea Carlevale 1971-ben született Rómában. A pápai római nagyszemináriumban tanult. 1998-ban szentelték pappá a Római Egyház megyében. 1998 és 2003 között káplánként szolgált a Santa Galla templomban a Garbatella városnegyedben, majd a Szent Ireneo templomban a Centocelle városnegyedben. Ezt követően a pápai római nagy szemináriumban, majd plébános volt a Santa Maria di Loreto templomban, Castelverde Lungezzában. Ebben az időszakban a helyi prefektúra papjai prefektussá is választották. 2025 óta a San Giovanni Battista de Rossi templom plébánosa az Appio Latino negyedben. A pápa Attella címzetes székét adományozta neki. Marco Valenti 1961-ben született Rieti tartományban, a Sabina Poggio Mirteto egyházmegyében. A pápai római kis szemináriumban, majd a pápai római nagy szemináriumban tanult. Filozófia szakon alapdiplomát szerzett a római pápai lateráni egyetemen, teológiából pedig alapdiplomát a római pápai Gergely egyetemen. Ezután teológiai licenciátust és művészettörténeti diplomát szerzett a római La Sapienza Egyetem bölcsészettudományi karán. 1986-ban szentelték pappá a római egyházmegyében. Káplánként, majd plébánosként dolgozott számos római plébánián. 2024 óta az Urunk Jézus Krisztus színeváltozása templom plébánosa. A pápa Attella címzetes székét adományozta neki.
8. nagybőti elmélkedés. Tegyünk úgy, mint az angyalok, hogy Isten gondviselését közvetítsük. Csütörtökön délelőtt tartotta 8. prédikációját a vatikáni pálkápolnában Várden püspök, a Szentatyának és a római kúria tagjainak. Isten angyalaihoz hasonlóan szálljunk le az emberekhez, és mutassunk irgalmasságot fele barátainknak, de emeljük is föl természetes emberi vágyainkat. A papi szolgálat és a tanárok szerepe is angyali, nem lehet őket chatbotokkal helyettesíteni. A norvég trapista szerzetes folytatta gondolatait Szent Bernátnak a 90. Zsoltárról szóló beszédei kapcsán. Ezúttal az angyalok természetére és működésére világított rá. Mialatt Krisztus 40 napig volt a pusztában, a sátán odament hozzá és idézte a 90. Zsoltárt, az angyalokról szóló két sort. Az ördög, olvassuk Szent Máténál, elvitte a Szentvárosba, a templom párkányára állította és megkísértette. Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magadat. Írva van, angyalainak parancsolt felőled, tenyerükön fognak hordozni téged, hogy kőbe ne üssed lábadat. Csak Isten szólíthat föl arra, hogy leugorjunk egy párkányról. Az ő hívása azonban ez lesz. Ugorj a karomba, nem pedig vesd le magadat, figyelmeztetett a norvég prédikátor. Az angyali beavatkozások nem mindig megnyugtatóak. Az angyalok nem azért vannak, hogy kielégítsék szeszélyeinket. Egy népi imádságban, amelyet Szent Bernát kortársának, Canterbury Reginaldnak tulajdonítanak, az őrangyaltól azt kérjük, hogy világosítson meg, őrizzen, tartson meg és kormányozzon minket. Erőteljes igék ezek, mert az angyal mindenek előtt az életszentség őrzője. A szerzetesi életet hamar angyalinak értelmezték és mutatták be, mert dicsőítés a célja, és azért is, mert a szerzetes arra hivatott, hogy lángra gyújjon Isten szeretetétől, és ennek követe legyen mások felé. Krisztus egyetlen dicsőítő énekéről a Sacrosanctum Concilium kezdetű zsinati konstitúció nagyon szépen ír egy helyen. Az új és örök szövetség főpapja Krisztus Jézus magára véve az emberi természetet, a földi számkivetésbe magával hozta azt a himnuszt, amely a mennyei hazában öröktől fogva zeng. az egész emberiséget maga köré gyűjti, hogy vele együtt énekelje az Isten dicséret ezen énekét. Az angyalok ennek az összekötő láncnak lényeges elemei, ahogy azt a Szent Mise bevezető szertartásában mondjuk mindig. A Qui habitat Zsoltárról szóló 12. századi elmélkedéseiben Bernát rámutat az angyalok szerepére, akik Isten gondviselésének közvetítői. Nincs mindig szükség közvetítésre, Isten közvetítők nélkül is megérinthet minket. Mindazonáltal szereti hagyni, hogy teremtményei a kegyelem csatornái legyenek egymás számára, fetette ki a vatikáni nagybőti lelki gyakorlatos mester. Szent Bernát arra buzdít, hogy nézzük meg, mit csinál egy angyal, és tegyük ugyanazt. Szállj le, és mutasd meg irgalmasságodat a fele barátodnak. Aztán újból, fölemelve ugyanazzal az angyallal a vágyaidat, cupiditas, emelkedj föl lelked minden vágyával az örök és teljes igazsághoz. Természetes, akár testi vágyainkat is Isten felé kell irányítanunk, hogy benne teljesedjenek be. Az angyalok utolsó és legfontosabb szeretett cselekedete halálunk óráján következik be, amikor átvisznek minket az itteni világ fátylán át az örökké valóságba. Akkor mutatják meg valódi természetüket. Nem lehet őket legyőzni, sem elcsábítani, és ők még kevésbé csábíthatnak el minket. Minden álca lehullik abban a pillanatban, elnémul a beszéd, csak az igazság marad, teljes összhangban az irgalmassággal. Bernát nagyon gondosan elmélkedett ezekről a témákról 1139-ben. 726 évvel később egy egészen más beállítottságú, de rendkívül intelligens ember fogalmazta meg intuícióit a halálról szóló gyönyörű versben, melynek címe Gerontius álma. Saint John Henry Newman sokat gondolkodott az angyalokról. A papi szolgálatot angyaliként értelmezte. A pap otthon van ebben a világban, nem fél attól, hogy a sötét erdőkben az elveszettek keresésére induljon. Ezzel egy időben tekintetét az atya arcára emeli, hagyva, hogy ragyogása megvilágítsa a jelen valóság egészét. A megvilágítás mindig kettős, intellektuális és egzisztenciális, szentségi és pedagógiai. Newman, aki már egyházdoktor, azt is kéri tőlünk, hogy fedezzük föl a tanárokat, mint angyali megvilágosítókat. Proféta és szép kihívás, ha arra gondolunk, hogy az úgynevezett oktatást ma mennyire a digitális és sokszor mesterséges médiára bízzák, mialatt a fiatal felnőttek, a serdülők és a gyermekek szeretnének olyan tanárokkal találkozni, akik méltók a bizalomra, akiktől nem csak szakértelmet, hanem bölcsességet tanulhatnak. Az angyali találkozás személyes. Nem lehet letöltésekkel vagy chatbotokkal helyettesíteni, zárta 8. nagybőti elmélkedését Erik Warden trapista szerzetes.
Szent Bernát Arealista, 9. nagybőti elmélkedés. Miután Erik Warden trapista püspök a Szentatyának és a Római Kúriának tartott lelkigyakorlata kezdetén az idealista Szent Bernátról beszélt, a csütörtök esti 9. elmélkedésében a kiegészítő vonásról szólt Szent Bernát a realista címmel. Érett korában tettő szert ilyen mély realizmusra. Krisztus szeretetének abszolút valóságáról és annak mindent megváltoztató erejéről való tudása tette Bernátot orvossá és szenté. A ciszterci mozgalom identitása az ideális és a konkrét, a költői és a pragmatikus vonások összetalálkozásánál formálódik. Főszereplőit az ebből fakadó feszültségek próbára teszik, de egyúttal meg is tisztítják. Warden püspök hétfőn már beszélt Szent Bernát magasztos ideájairól, arról a hajlamáról, hogy mentálisan, eszmeileg értelmezze a cselekvési irányt, amelyet aztán drasztikusan követett. Természetes volt számára, hogy magasra törekedett. Megalkuvást nem ismerő hajlama soha nem hagyta el, de idővel engedett ebből. Most pedig ezt a folyamatot kell megvizsgálnunk, mert ez alakította át az idealista Bernátot realistává. Jacques Lacan pszichoanalitikus szerint a valóság az, amibe beleütközünk. Bernát reálpolitikai törekvéseinek sokrétűsége azt jelentette, hogy ő gyakran beleütközött ebbe a valóságba. De realistává vált nem csak abban az értelemben, hogy elfogadta a dolgokat olyannak, amilyenek, hanem azért is, mert megtanulta, hogy minden emberi dolog legmélyebb valósága a kegyelemért szóló kiáltás. Minél inkább felismerte ezt a kiáltást a gyötrődő emberi szívekben, a keserű könnyekben, a világi konfliktusokban, a tisztesség és az igazság ellen indított őrült kampányokban, de még az erdő fáinak susogásában is, Bernát annál inkább tudatára ébredt Isten dicsőséges és irgalmas válaszának. Mindezt Jézus szent nevében hallotta, ami kimondhatatlanul kedvessé vált számára. Isten ugyanis Jézusban nyilatkoztatja ki üdvözítő tervét, mely, mint illatos, gyógyító és tisztító kenet árad ki az egész emberiségre. Bernát gyakran mondta rendtársainak, minden léleknek való eledel száraz, ha csak nem járja át ez az olaj, és ízetlen marad minden, ha csak nem ízesíti meg ez a só. Ha írsz, nincs íze számomra, ha csak nem Jézusról szól. Ha vitatkozol vagy beszélsz, nincs íze számomra, ha csak nem visszhangzik benned Jézus. Jézus méz a szádban, dallam a fülben, ujjongás a szívben. Szent Bernát megismerte Isten rugalmának csodáit Jézusban. Ez érzelmi mélységet adott odaadásának. Az affektus, érzelmi szeretet, kifejezés alapvető fontosságú lett számára. A szó gazdag jelentős és azt mutatja, hogy a kegyelem, mint megtestesült lényeket mozgat minket, lehetővé téve érzékeink számára, hogy érzékeljék Isten magát. Bernát azonban Jézust, az igazság megtestesülését nem kevesebbnek, mint hermeneutikai elvnek tekintette, amellyel mindent értelmezni lehet. Ő pedig a helyzeteket, embereket és kapcsolatokat szigorúan Jézus fényében értelmezte. Természetünk csak akkor fedi fel tökéletes formáját, ha a természet feletti megvilágosodás éri, csak ekkor válik nyilvánvalóvá a földi élet gyönyörűsége, csak ekkor ragyog fel intenzív villanásokban a bennünk és körülöttünk rejtőző dicsőség, hiszen megtanítja nekünk, hogy mivé válhatunk mi mindannyian. Ilyen realizmusra tett szert Bernát érett korában. Ezt tette lehetővé számára, hogy ne csak nagy reformátor, páratlan szónok és az egyház nagy vezetője legyen. Krisztus szeretetének abszolút valóságáról és annak minden megváltoztató erejéről való tudása tette Bernátot orvossá és szenté. És ezért szeretjük és tiszteljük őt, vallotta a norvég püspök. Ő önmagában szabad volt, erre tanította őt az élet. Egy igazán szabad ember, egy igazán dicsőséges valóság. Zárta a realista, valóságérzékű Szent Bernátról tartott elmélkedését Erik Warden norvég trappista püspök a Szentatyának és a római kúriának tartott lelki gyakorlata 5. napján.
XII. Pius pápa születésének 150. évfordulóján konferenciát rendeznek Rómában. 12. Pius születésének 150. évfordulója alkalmából március 2-án 17 órakor konferenciát rendeznek Rómában. A tanácskozás a Santa Maria in Valicella templomban, ismertebb nevén a Chiesa Nuova templomban, a Via della Chiesa Nuova melletti Néri Szent Fülöp oratórium bíborosi termében kerül megrendezésre. A konferenciát Dominik Mamberti bíboros, protodiákonus és az apostoli szignatúra legfelsőbb bíróságának prefektusa vezeti. Köszöntőt mond Rocco Ronzani atya, a vatikáni apostoli levéltár prefektusa. Az olasz állami televízió híradójának főszerkesztője Mario Prignano nyitja meg a tanácskozást. Az előadók között lesz Eduardo Cerrato püspök, aki az Eugenio Pacelli és a Filippinus, azaz oratoriánus lelkiség címmel tart előadást, valamint Emilio Artiglieri ügyvéd Eugenio Pacelli életének helyszínei és kora témáról ad elő. A programban szerepel Donna Orsola Pacelli, 12. Pius pápa unokahúgának előadása is, aki a Pacelli család emlékeit osztja meg. Este 7 órakor Manberti bíboros ünnepi szentmisét celebrál a Santa Maria in Valicella templomban. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Nemes nagy Ágnes, a macskák bátorsága. Ha rám mutogatnának 10 emeletnyi lények, nézd csak, nézd azt az apró kis talpát, híme vagy nőstény, ezek mind egyformák, végül is. És ott ülnénk körülöttünk a nyári fűben, mint egy napozva, Plátón, egy vékony ács, meg én, szemükbe fogadva őket, járóépületet, ők meg lassan, nyugodtan, hogy nagy törvénylábukkal el ne tapossanak. Ha rám mutogatnának, hívnának, küldenének, meg-meg dobnának és gyógyítanának, oldalamat 2 méteres kézzel lapogatván, akkor... De ők még irigyelnek is. Nézd, milyen öntörvényű, pontos mozdulatuk, büszke, picin sörény. Nézd, hogy járkél!
Nemes Nagy Ágnes a Macskák bátorsága című versét Albu Erzsébet előadásában hallották. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diák korától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötetem 1946-ban jelent meg. Ekkor lépett be a Magyar Írószövetségbe is, amelynek később tagja volt, valamint a Magyar Penklub is tagjai közé választottam. 1946-ban férjével közösen alapította meg az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt. 1954 és 58 között a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára volt, 1958-tól pedig szabadfoglalkozású író lett. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig 3 gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta versciklusát az Eknáton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. A 70-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. Nemes Nagy Ágnes 1991-ben hunyt el.
Thank you. A nap imája.
Istenünk, Atyánk, Te mindig megbocsátó nyúlsz felénk. Taníts minket is megbocsátani, mivel a Te titkod csak Te tudsz rá megtanítani. Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk a régi ismerős rossz, hogy ütést ütéssel viszonozzunk. Adj nekünk bátorságot, hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát. Lássuk be, hogy mi is képesek vagyunk elkövetni mindazt a rosszat, amit mások velünk tettek. Ismerjük fel emberlétünk törékenységét. Kérünk, adj bátorságot és alázatot, hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat. Ne engedd, hogy magunkba zárkózzunk azzal a meggyőződéssel, hogy ez jogunkban áll, és azt az illúziót tápláljuk, hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból. Ne engedd elfelednünk, hogy egymás testvérei vagyunk. Taníts meg bennünket igaz módon látni. Bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk, amilyenek, se nagyobbnak, se kisebbnek. Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket. Add, hogy hazánkban az igazságszolgáltatás is valóban az igazságot mondja ki, teljesen, de ugyanakkor emberségesen. Add, hogy megértsük azokat, akik rosszat tettek nekünk. Add meg a megbocsátáshoz szükséges bátorságot. Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza a béke. Kérünk, szilárdítsd meg bennünk a meggyőződést, hogy nincs olyan rossz a világon, amit te ne tudnál jóra fordítani. Add, hogy higgyük, bocsánatod megelőz minket, és nem várja meg, hogy másoknak megbocsássunk. Jó Urunk és Atyánk, taníts arra is, hogy ellenségeinket szeressük, és sose számolgassuk, hogy hányszor kell megbocsátanunk. Szeretnénk a 70-szer-7-szeren túl számolni, hiszen Te kéred ezt, és mert Te annyira számítasz ránk. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt!